Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápának enyhe láza van, gyógyszeresen kezelik a légúti fertőzését. A Szentszéki Sajtóközpont este rövid közleményt adott ki a Szentatya állapotáról, akit tegnapi audienciái végeztével felvettek az Agostino Gemelli klinikára néhány szükséges diagnosztikai vizsgálatra, és hogy kórházi körülmények között folytassák a hörkurút miatt folyamatban lévő kezelését. A pápa klinikai állapota kielégítő, hétfőig a kórházban marad. Orbán Viktor az Egyesült Államokban kirobbant USAID botrányról, Donald Trump elnökségének első napjairól, az illegális bevándorlásról, a NATO jelenéről és jövőjéről, valamint az orosz-ukrán háborúról beszélgetett Tucker Carlson jobboldali véleményvezérrel bő egy órán át. A miniszterelnök azt mondta, 15 évvel ezelőtt Magyarország egy liberális ellenszélben tette a dolgát, de megállítottuk a migrációt, megvédtük a hagyományos értékeket, tiszteletben tartottuk a vallási közösségeket, nincs zöld üzlet, alacsony az adózás. Európa gazdaságának volt egy jól működő struktúrája, ami az olcsó orosz energiára és a fejlett európai technológiákra épült, így tudott versenyképes lenni, azonban a háború miatt ez felborult, fejtette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy az európai gazdaság motorja mindig is Németország volt, ami most szenved, ezt pedig a többi ország is megérzi. Az Ukrajna és Oroszország közötti háborúval kapcsolatban Orbán Viktor kijelentette, ez a háború nem Ukrajnáról szól, a stratégiai oka a NATO bővítése. Azt mondta, sokáig csak ő és a Vatikán állt a béke oldalán, később Szlovákia is csatlakozott, most viszont, hogy Donald Trump az amerikai elnök, már az Egyesült Államok is ezt a nézőpontot követi. A USAID botrány arról szól, kiderült, az amerikai globalista baloldal az ország hivatalos fejlesztési ügynökségét használta ki ideológiáinak terjesztésére, otthon és külföldön egyaránt a baloldali médiát is támogatták. Megtörtént az első ukrán-amerikai tárgyalás a müncheni biztonsági konferencián a háború lezárásáról. Keith Kellogg, az Egyesült Államok ukrajnaügyi küldötte, egyeztetett Andrij Jermakkal, az ukrán elnöki kabinet vezetőjével. Az eseményről az ukrán politikus számolt be, de nem említett konkrétumokat. Európa bevonása nélkül nem lehet béketárgyalásokról beszélni, jelentette ki az ukrán elnök a müncheni biztonsági konferencián. Volodymyr Zelenszkij 4 amerikai szenátorral beszélt az amerikai-ukrán biztonsági együttműködésről. Az elnök kijelentette, kizárólag Vladimir Putyin orosz elnökkel hajlandó tárgyalni, de vele is csak azután, hogy Donald Trump amerikai elnökkel közösen kidolgozták a béketervet. Az amerikai alelnök szerint észszerű megállapodásra juthatnak Oroszországgal. J.D. Vance a müncheni biztonságpolitikai fórumon egyben úgy vélte, Európának nagyobb terhet kell vállalnia a kontinens védelmében. Arra is elhívta a figyelmet, hogy Európára a legnagyobb veszélyek belülről leselkednek, mert visszahúzódott néhány alapvető értéktől. Kiemelte, az itteni emberek nem arra szavaztak, hogy bevándorlók millióit ellenőrizetlenül rájuk szabadítsák. Valószínűtlennek nevezte Ukrajna 2014 előtti határainak visszaállítását, az amerikai katonák ukrajnai jelenlétét és Ukrajna NATO tagságát az amerikai védelmi miniszter Varsóban. Pete Hegseth úgy fogalmazott, az ukrán határok ügyében minden lehetséges, de realisztikusan kell hozzáállni a béketárgyalásokhoz. Orosz harci drón csapódott a csernobili atomerőmű szarkofágjába, jelentette az ukrán elnök tegnap a közösségi oldalán. Zelenszkij hangsúlyozta, a háttérsugárzás szintje nem nőtt, ezt később a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is megerősítette. A Kreml cáfolta a hírt, és azt az ukrán vezetés újabb provokációjának nevezte. Novemberben nyugdíjkorrekcióra kerülhet sor, ha az infláció mértéke meghaladja a költségvetési várakozásokat, közölt a miniszterelnök tegnap a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hozzátette, a kormány továbbra is az inflációhoz igazítja a nyugdíjemeléseket. Kormányhatározat jelent meg este a Magyar Közlönyben a Rákos rendezőn megvalósuló fejlesztésekkel összefüggő feladatok összehangolásáról. Eszerint Orbán Viktor miniszterelnök mostantól az építési és közlekedési miniszterre Lázár Jánosra bízza a váratlanul lefújt Mini Dubaj projekt helyén megvalósuló beruházással kapcsolatos tárgyalásokat. Egyhetes európai szintű közlekedésbiztonsági akció kezdődik hétfőn. Ez elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzésére terjed ki, közölte a rendőrség. Az országban egyedülálló módon gyermek- és ifjúságvédelmi tanszéket hoznak létre a Gál Ferenc Egyetemen. A tanszéket a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott teológiai karhoz integrálva hozzák létre Szegeden. A várhatóan 2026-ban induló 4 fél éves képzések önköltségesek lesznek. Végül az időjárásról. Délelőtt még sokfelé borultabb lehet az ég, hószálingózással, délután pedig derült idő lesz csapadék nélkül, élénk néhol erős széllel. A csúcshőmérséklet plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Velsz tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Február 15-én szombaton szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Debnár Ádám és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is! Köszöntlek, szép mai nap! Uram, legyen a mai nap gondviselésed diadala, mely örködik felettem, minden mozdulatom felett, mely mindent legnagyobb javamra rendezel, mely a hegyek, völgyek, virágok, tavak és folyók szépségeit elém tárja, hogy csodálkozva szemléljem azokat. Uram, szívünkben vibráld meg a szeretet, imádás és hála húrjait ennyi nagy lelkűségedért. Lényünk minden idegrostja megremegjen az örömtől, arra az egyetlen gondolatra, hogy te szeretsz minket. Szentlélek, segíts minket, hogy minden akarásunk megegyezzék az Atya isteni akaratával, és hogy mindenben fel is ismerjük azt. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Szent Ágostontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A szeretet a megpróbáltatásban támogat, a sikerben pedig mérsékel. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Ma a Kolosok és Georginák ünneplik névnapjukat. A Kolos régi magyar személynév, a német Klaus névnek a magyar formája, ez pedig a Nikolaus, magyarul Miklós név rövidülésem. A Kolozsvár helynév első eleme is valószínűleg a Kolos személynévből származik. Jelentése az iskolához tartozó, tanító, tanuló. A Georgina, a Georgius, a magyar György férfi név, latin nőnemű alakjának a továbbképzése. Jelentése földműves, gazdálkodó, Dália, gyöngyike. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Kolos és Georgina nevű hallgatóinkat. Gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen déli 12 óráig. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően a 950 éves Tokajról és a település hitéletéről beszélgetek Várhelyi Gyula, művelődés szervező könyvtárossal. Következzen most műsorom rövid ajánlója.
Tehát az első említése Tokaj helyének Hímesudvar, majd következett a Kőrév, és majd csak a 14. század, tehát az 1340-es évekből, tehát a 14. századból ismerjük a Tokaj elnevezést. Na most ez vitatárgyát képezi a történészek között is, hogy honnan ered ez a Tokaj név. Van, aki azt mondja, hogy szláv eredetű, hogy Tokaj, hogy két folyó összefolyása. Én hajlanék a felé, hogy valószínűleg tartom, hogy inkább korábban a Tiszában található sok tokhalból eredt a Tokaj elnevezése. Vitatható egyik másik is, de mégis ha az ember választana, akkor a szívemhez közelebb áll az, hogy a tokhalból.
9 órakor híreket mondunk, majd Segíthetünk című műsorunk csütörtöki adását ismételjük meg, amelynek vendége olyan álmodozó lesz, aki megvalósítja az álmait. Rózsa Edittel, a Kocsonya Fesztivál megálmodójával beszélgetünk a rendezvény történetéről, céljáról és néhány programjáról. Kiderül, hogy könyvet is írt az elmúlt 25 évről, amit a fesztiválon mutatnak be. Következzen most rövid ajánlunk Molnár András műsorához.
Nem igazán pozitív jelzők jutottak eszébe az embereknek, ha megkérdezték mondjuk Miskolcról. És most nem kezdem el, sokan elkövetik ezt a hibát, hogy sorolják a negatív jelzőket, sokkal inkább az a fontos, hogy ennek a közképnek a megváltoztatása volt az egyik célom, amit a Kocsonya Fesztivál felépítése során minden egyes fesztivál ennek a szolgálatába állítva fontos volt. Hiszen, ha a fesztivál jó, ha a fesztivál minőségi, ha a fesztivál igaz, lelke van, hiteles, nem a bizniszről szól, nem a lenyúlásról, és sok-sok-sok-sok olyan dologról, nem is folytatom, ezt az emberek megérzik.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című szállításunkkal jelentkezünk, amelyben bemutatjuk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2025-2026-os tanévének képzés kínálatát. Szólunk az Egri Büntetés Végrehajtási Intézet búcsúztató ünnepségéről, valamint az Egri Vár idei fejlesztéseiről is hallhatnak. Rövid ajánlónkban Kalóné Szűcs Erzsébet, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási főigazgatója beszél.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem népszerűségéhez mindig hozzátartozik az, hogy nagyon színes a képzési kínálat. 12 képzési területen hirdettünk 2025-ben alapszakokat, mesterképzéseket, felsőoktatási szakképzéseket. Ez több mint 36 alapszakot jelent egyébként. 9 felsőoktatási szakképzés és számos mesterképzése van már az egyetemünknek. A tanárképzés mellett, hiszen az osztatlan tanárképzések is mesterfokozatot nyújtanak.
Török Szent Miklósi és Kisújszállási adóinkon 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Napról napra és Térkép című műsoraink szólnak, amelyben a térséget érintő aktuális kérdésekről lesz szó, és többek között a kunsági lakodalmi perec elkészítését is megismerhetik. Bejátszásunkban most Süye Károlynét hallják.
Én ezt nagyon szívesen sütöm, és ez is elengedhetetlen süteménye volt az alföldi lakodalmaknak. Az is a neve, ugye, hossági lakodalmi perec. Én az eredeti receptet Kisújszálláson kaptam, de ők zsírral készítik, és nem sodorják így meg, hanem az ujjuk köré csavarják, és csak ilyen pici kis pereckék lesznek belőle.
10 órától azonos mind a 9 adónk műsora. Tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik Itt élünk című műsorunk Papp Péter összeállításában. A mai adásban a 95 éves mezőkövesdi ausztrál Kovács Istvánt köszöntjük, majd Panyolára megyünk Farsangra. Előzetesünkben Kis Zsigmondnét hallják, aki cigányasszony szerepet játszott a felvonulók között.
Ez hosszú. Kasmírkendő, igazi kasmírkendő, igaz, már egy kicsit szakadtól.
Ez én nekem nagyon jó visel mindig, mert megvéd minden. Olyan szélfújás volt 2 évvel ezelőtt, hogy azt hittük, hogy elfúj bennünket, még a szoknyámat is így kellett fogni, hogy el ne fújjon bennünket. De most már aztán reméljük, jó idő lesz, végig megyünk a falon, danolunk, mulatunk. Jól érezzük magunkat, várunk mindenkit.
11 órakor híreket mondunk, majd Kapcsolat című műsorunk csütörtöki adását ismételjük meg. Ebben pedig a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolára látogatunk, ahol egy konferencián Orosz Atanász atya a miskolci görögkatolikus egyházmegye püspöket tartott előadást. Következzen most műsorunk rövid ajánlója.
A görög Ekporepszisszel sokáig együtt járt a napfény hasonlata. A Szentlélek, mint fény, az atyától, mint naptól származik, de csak is a napsugár, vagyis a fiú által ragyoghat föl. Tehát ez is a léleknek a fiú általi fölragyogását, megnyilvánulását jelzi, ahogy ezt Szent Atanáznál is találtuk. Ők vallották társaival együtt, hogy a Szentlélek egy lényegű az atyával, és ennek ellenére az atya nem előidézi, nem szüli, hanem ajándékszerűen kiengedi, kibocsátja magából.
11:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Majd a nap verse és a napi mája című kis műsorainkat is újból meghallgathatják. A nap versében Juhász Gyula Tömörkény asztalánál című versét mondja el Bács Ferenc. Délben a harangszót követően úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd. Műsorismertetést legközelebb 12 óra után hallanak itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, töltsék velünk a szombat délelőtti órákat. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
Séta nélküled az úton az avárt, a drága új cipőmbe rúgom, azt hiszem, hogy már az se zavar. Hogy fázom én, most csak lépkedek lassan, felébredek, újra élem ezt a kavart. Messze révedek benne, volt, hogy tévedek, de jó, hogy nem éveket buktam el, hát ég vele. Séta nélküled az úton, mit a baj? Virágban húzok most meg, földre hult a nyár, és mindent betakar. Ki már a tart? Most csak lépkedek lassan, felébredek, újra élem ezt a kavart. Messze lévedek benne, volt, hogy tévedek, de jó, hogy nem éveket buktam el, hát ég veled, oh, Séta nélküled az úton, mi fele? Régen úgy imádtuk, minden fáj alá, ma jól is integel. De csak neked, és csak lépkedek. nincs az érzelem, többé nem látlak, a legjobb, ha tovább megyek.
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Műsoromhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok. Tokaj, észak-magyarországi város, Borsodabaúj-Zemplén vármegyében, a Tisza és a Bodrog találkozásánál, a Kopaszhegy lábánál, a Tokaji járás központja. A Tokaji borvidék névadó települése, amiben nem csak a bortermelésben és a kereskedelemben játszott szerepe, hanem stratégiai, közlekedési csomóponti fekvése is szerepet játszik. Tokaj a magyarság emblematikus városa, a Tokaji Aszú névadó települése, Hungarikum világörökségi helyszín, a fehér borok, a színes kultúra és a tolerancia városa 950 éve. A magyar nemzet és a nemzeti összetartozás egyik szimbólumává lett. A most következő riportom a 950 éves Tokajról és a település hitéletéről szól. Várhelyi Gyula művelődés szervező könyvtárossal ültem le beszélgetni. Tokajban, a Hímes udvarban találkoztunk, és a 950 éves Tokajjal kapcsolatosan beszélgetünk, egészen pontosan a 950 éves Tokaj keresztény világának évszázadairól. Nagyon találó a cím, honnan induljunk? Talán egy idézettel, ahogyan is kezdte a tanulmányát, Bínyei Józseftől olyan találóan tanulmánya elejére azt írta, hogy gyökerek nélkül pedig sárgára szárad a fű, virág, bokor és fa, gyökerek nélkül nincs élet. A gyökér az embernek a haza, a valóságos és szellemi szülőföld, elődök tartása, cselekedete, gondolkodása és érzelmei. Valóban, nagyon találó ez a gondolat. Ezen túl honnan is induljunk a visszatekintésünkben?
Ez az ismert konferenciának az egyik előadásának a anyagából történő bevezető idézet volt, ami nagyon megnyerte a tetszésemet, mert minden szava igaz és nagyon fontos. És hát azt gondoltam, hogy ilyen szép gondolatnak, mint hogy az államalapító István királyra is emlékezzünk, illetve a 950 éves Tokaj keresztény világának az évszázadairól, akkor azt gondoltam, hogy ez nagyon méltó gondolat a bevezetéshez.
Nos, hogyha a keresztény világ évszázadaira tekintünk vissza, hol is található egészen pontosan Tokaj települése, mikortól Tokaj, mit lehet ezzel kapcsolatosan elmondanunk?
Igen, a korábbi okleveleink is mindig úgy jegyzik meg, hogy a Tokaj a Bodrog-Tisza összefolyásánál és a Tokaj hegy lábánál jött létre évszázadok alatt. A bevezetőben említettem, hogy az első említése ennek a településnek, amikor még nem Tokajként volt ismerős és ismert, akkor Anonymus a gesztájában Hímes udvarként jelölte meg. Később a Hímes udvar nevet követte a kőrév. A kőrév pedig azt jelentette, hogy révkikötő volt itt tulajdonképpen, és a Tisza szabályozása előtt is még a hosszú folyamon nem lehetett mindenütt átmenni, ugye a hidak és egyéb más eszközök hiány, hanem mindig valamilyen gázdót kerestek, és itt ez a kőrév, ez egy tulajdonképpen egy átjárás biztosította Tiszán. Tehát az első említése Tokaj helyének Hímes udvar, majd következett a kőrév, és majd csak a 14. század, tehát az 1340-es évekből, tehát a 14. századból ismerjük a Tokaj elnevezést. Na most ez vita tárgyát képezi a történészek között is, hogy honnan ered ez a Tokaj név. Van, aki azt mondja, hogy szláv eredetű, hogy Tokaj, hogy két folyó összefolyása. Én hajlanék afelé, hogy valószínűleg tartom, hogy inkább korábban a Tiszában található sok tokhalból eredt a Tokaj elnevezése. Én ezt gondolom, és nekem szimpatikusabb, ha ebben gondolkodunk. Vitatható egyik másik is, de mégis ha az ember választana, akkor a szívemhez közelebb áll az, hogy a tokhalból. Nagyon érdekes dolog például, hogy volt korábban olyan vezetéknév, hogy Tok, mert például az Földesben az iskola igazgató a gimnáziumban Tok Miklós volt. Tehát innen a Tok elnevezés.
Tokaj településen mikor jelenhetett meg először a keresztény élet? Milyen messzire kell visszamennünk a történelemben?
Én azt gondolom, hogy egész Szent István koráig bátran mehetünk vissza Tokaj keresztény életét tanulmányozva, és a másik az, hogy bátorkodom megjegyezni, és ezt az ismertető előadás konferencián is elmondtam, hogy a keresztény élet együtt jelent meg a Tokaj várával. Tehát nem tudok olyan helyet úgy elképzelni, egy olyan várat, ahol valamilyen formában, akár sátor, vagy patisva, vagy valami, hogy ne lett volna jelen a keresztény kultúra, nem jelent volna meg maga a papság is például. Tehát olyan vár, ahol az írástudó és művelt papság nem vett részt, akik okleveleket készítettek és írtak, és együtt éltek a vár uraival, főuraival. Szerintem összefügg a Tokaji vár keletkezésével.
Amiről mit mondhatunk el? Mit lehet tudnunk erről a Tokaji várról? Hol volt eredetileg, és mi a története?
Ugye a Hímes udvar név, ez innen, hogy a szép természeti környezet, és ha már Hímes udvarról beszélünk, akkor a gesztájában Anonymus úgy jegyzi ezt a Hímes udvar nevet, hogy a Földvár. Tehát a Földvár már létezett. És ha Földvár is volt, létezett, ugyanígy, mint nem kell messzire menni, a szomszédságunkban Szabolcsi Földvár. Tehát az egyidős a honfoglalással, illetve még azt is mondhatnánk bátrabban, hogy a honfoglalás előtti. És hát most ugye térhetnénk rá, hogy hányas honfoglalás az 500-as, 600-as, 800-as évekből, de hát ebben már nem érdemes belemenni. Tehát az első vára az a Hímes udvar nevet viselhette, ami Földvár volt, és felvetődik akkor az a kérdés, hogy a 18. században Rákóczi Ferenc parancsára a Földig rombolták a kővárat, ami ugye egy nagyon nagy ugrás a Hímes udvarhoz meg a kőrévhez képest. Csak ezt azért említem meg, mert mindig a hadak útjában volt ez a Bodog-Tisza összefolyása és a tiszai rév átkelőhely. Ez egy nagyon fontos, korábbi évszázadokban fontos hadászati pontnak tekintették, és nyilván többször gazdát cserélt, gazdát váltott. Na most, hogy miért nem találjuk a nyomát esetleg a Hímes udvarnak, vagy a későbbiekben még a kőrévnek? Hát mert olyan óriási pusztításokat végeztek, történetesen pont az utolsót a 18. században, tehát a Rákóczi vár végleges pusztításával, hogy olyan tökéletes munkát végeztek, hogy még a Bodrog vizét is átvezették. Tehát akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a honfoglalást követően mondjuk a 11. században elmosta a Földvárat. Ha nem találunk dokumentumokat, korabeli dokumentumokat is, akkor is el kell azt fogadnunk, meg vannak korábbi írásaink, amelybe azonosítható a Hímes udvar, éppen Anonymus a gesztájában.
A honfoglalás után mit mondhatunk el, hogyan erősödött meg a keresztény élet itt a településen? Erre milyen utaló jeleket gyűjtött össze, kutatott ki?
Tényleg így van, hogy köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmemet rá, mert László király és Könyves Kálmán által megtartott zsinatok is megemlékeznek a kereszténység jelenlétéről itt Tokajban, pontosabban a Szabolcsi Földvár esetében, de a Tokaji Földvár esetében is. nagyon korán megjelent itt a keresztény élet és a kereszténység, és ami még érdekes említése méltó, hogy a később a 13. század derekán a Szentföldről hazatérő Johannita rend, keresztes lovagrend és a stefaniták szerzetes rendje is itt a környezetünkben tevékenykedtek. Tehát a korai keresztény életet ezek vezették be, és a keresztény életünk erősödésére és fejlődésére jótékony hatással volt ez a Szabolcson megtartó zsinat, illetve Tarcalon és a Szentföldről ide érkező keresztes lovagrend.
Ha tovább elemezzük és tovább beszélgetünk tanulmányáról, amelynek témája tehát a 950 éves tokaj keresztény világának évszázadai, javaslom, hogy kiránduljunk tovább az évszázadokban. Ugye most az 1260-as, 1390-es évek közötti időszakról beszéltünk eddig. Ha a következő évszázadokat nézzük és tekintjük, hogyan változott a kereszténység élete a településen?
Igen, elsőként a 15. század elején, pontosabban 1411-ben jelentek meg Tokajban a pálos szerzetesek. Na most a pálosokról azért annyit tudni kell, hogy ők gazdálkodtak és önellátók voltak, tehát igyekeztek olyan területre menni, ahol megfelelő mennyiségben állt rendelkezésük akár a szőlőkultúra, tehát a szőlő, a borászat kapcsolatos és a halállomány. És a másik pedig az, hogy nagyon érdekes dolog, hogy önmagában a páros szerzetes rend, ez egy csoda, nem csak amiatt, mert hogy magyar alapítású, ugye, hanem amit tevékenykedtek évszázadokon keresztül, és itt a malommal is rendelkeztek. Tehát ez a három, hogy szőlőműveléssel foglalkoztak, szőlőt telepítettek, malommal rendelkeztek, nyilván bérmunkát végeztek, a másik pedig ez a három dolog szükséges a keresztény élethez, ugye a bor, a kenyér, és hát a hal, de hát a hal az már másképp jelentkezett. Elsőként itt a pálosok alapítottak kolostort, a 15. század között újítják fel, és sajnos a 16. században a különböző trónviszályok miatt ezt lerombolják, és amiről megferkeznek és további kutatás igényelne, hogy a 16. század közepén visszatérnek a kolostorukba, melyet majdnem ugye 17. század elejéig birtokolnak, és akkor hagyják el végleg Tokajt, és elveszítik az ingóságokat is. Tehát a pálosok itt nagyon sokat tettek egyrészt a keresztény élet megerősödéséért, a másik pedig az, hogy hát tevékenykedtek, dolgos rend volt, tehát akár a borkészítésben, akár a mezőgazdaságban, vagy éppen a tiszai halászatban.
És ha a szerzeteseket tekintjük, akkor Tokaj településén egy másik szerzetes rend is megjelent. 1712-ben érkeztek a településre, hogy ön is írja, a kapucnit viselő, a szigorú ferences regula szerint élő, alamizsnás és missziós pastorális barátok. Ők is megjelentek akkor a településen?
Igen, a párosok mellett egy pár évtizeden keresztül megjelentek a kapucnis barátok, ez az úgynevezett pastorális barátok, és először 1714-ben szállásuk a mostani római katolikus parókia melletti épület volt, majd ezt követően felépítették a rendházokat, és ami nagyon érdekes, hogy torony nélküli templomok is létezett, ez tulajdonképpen a mai gyermekotthonban van. Sajnos a gyermekotthon már nem őrzi a nyomait, azért, mert a templomot, ugye ez kétszintes magasság volt, megbontották és vasbeton födémmel vágták keresztbe. És ha már itt a templomokról beszélünk, akkor tessék megengedni, hogy megemlítsem, hogy a korábbi évszázadokban, és ha a keresztény kultúráról beszélünk, és a keresztények megjelenésével és erősödésével, valaha az évszázadok korábban 7 temploma is volt Tokajnak. 7 templom. Ez a 7 templom, ez a római és a görög, evangélikus és református, ortodox, a zsidó, amennyiben ugye inkább azt mondom, hogy a zsidó az imaház, a másik pedig a kapucinusoknak a temploma. Tehát ez a 7 templom, attól függetlenül, hogy Tokajnak a lélekszáma soha nem haladta meg a 6000 lélekszámot, vagy éppen, hogy meghaladta, de már most nagyon kevesen vagyunk, talán 3000 valahányan, tehát amikor a legtöbben voltunk a két világháború között, akkor is olyan 6000 körüli volt a létszám, de amikor a második világháborúban bekövetkezett ez a csúnya dolog, akkor 1000 zsidó honfitársunk mondjuk így pusztult el, tehát ezt a mai napig sem tudja kivédeni Tokaj. Mondom, ez a 7 templom, ez önmagában csoda egy-egy ilyen kisvárosnak, ami soha nem haladta meg a 6000 lélekszámot, és ebből a 7 templomból ugye a kapucinusoknak a temploma az tönkrement, mert átalakították és gyermekotthon lett, a zsinagógából kulturális központ lett, és még egy templomunk pusztult el úgymond, az pedig az evangélikus templom. Nagyon sajnálom, hogy elment. Ez a római katolikus plébánia mellett van a volt evangélikus templom. Ezt nagyon kevés volt már a híveknek a száma. Ugye még 100 esztendővel ezelőtt az evangélikusoknak több száz híve volt, ami most hát minimálisra, talán ha jól tudom, 10 vannak. Tehát ez önmagában egy csodálatos dolog a 7 templom, és a 7 templomból tulajdonképpen még ma is megvan 5 templom. Tehát a római görög, a evangélikusoknak olyan templomok nincs, de van gyülekezeti helyük, és akkor a református és az ortodox. Az ortodox templomot most újítják fel. Az ortodox templomban, ha szabad talán még annyit mondani, hogy szerb fennhatóság alatt állt, tehát a szerb patriarka volt a vezetője. Az ortodoxoknak ahány ország annyi patriarkája van, de most nagyon érdekes dolog, nem tudom milyen megfontolás volt, talán vagy 15 évvel ezelőtt a volt szerb ortodox templomot a magyar kormány az átadta az orosz ortodoxiának, tehát jelenleg az orosz ortodoxia templom tulajdonosa, és újítják fel. Egyébként Nyíregyházán van még nekik hívük, de nem sokan vannak.
Köszönöm szépen önnek, hogy megemlítette, valóban kíváncsi lettem volna arra, hogy jelenleg még a 7 templomból hány templom áll és működik, de akkor erre már utaltunk és tettünk utalást, valamint hogyha visszatérünk a történeti visszatekintésünkben a kronológiai sorrendhez és a kronológiai elemzéshez, akkor el kell mondanunk azt, hogy a pálosok és a kapucinusok mellett bizony még a piarista tanító és oktatórend tagjai is jelen voltak a település életében.
Igen. A 18. század elején megjelennek a kapucinusok, után a piarista tanítórend. Még a kapucinusokról annyit talán, hogy Tokaj neve elsősorban a só kereskedelemben vált ismerté, elsősorban már a 11.-12. században, megmerem kockáztatni, hogy korábban, mint a borkereskedelem és a boráról, a sókereskedelem hamarabb, és itt a 18. században, amikor a kapucnitviselő szerzetesen megjelent, akkor az itteni sóhivatalnak, úgymond sóhivatal, ez nagyon mai világban ez nagyon fura kifejezés, azért is nagyon érdekes, hogy zárójelben jegyzem meg, ha egyáltalán itt van zárójel, hogy létezik nálunk a Rákóczi Dezsőfi kastély, ami korábban diákotthon volt. Az soha nem volt a Rákóczi Dezsőfi kastély, hanem az mindig sóhivatal, tehát a magyar királyság sóhivatalnak, tehát ott lakott a só ellenőr, a só mázsáló és egyéb más. Na de hát mennyivel jobb, ha úgy hangzik, hogy Rákóczi Dezsőfi kastély, mint hogy a tokai sóhivatal, tehát ezt nem nagyon...
Nem nagyon kell magyarázni.
Igen. És akkor megjelentek a piarista tanító rendtagjai 1720-as évek elején, és majd csak később telepedtek le, és nagyon érdekes, hogy itt fenntartották ugye a gimnáziumot. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy 100 kilométeres sugarú körzetben itt más gimnázium nem volt található. Tehát ez az első gimnázium egy 100 kilométeres sugarú körzetben.
A Tokaji Piarista Gimnázium.
A Tokaji Piarista Gimnázium, igen. És ők ugye templomot nem építettek, de a Botok partjához közel egy kis kápolnát építettek, de azt megszüntették a híd és útépítés ürügyén. És a Tokaji Piarista Gimnáziumnak van úgymond jó utódja, új helybe költözött. Mert amikor Mária Terézia meghalt 1780-ban, és őt követte ugye 1780-tól 1790-ig második József, és a második József uralkodása idején ő, hát olyan finom fogalmazással élve, eltörölte a rendeket. Pontosabban a tanítórendeket meghagyta, de más rendet nem, és akkor így megmaradtak a piaristák, de el kellett neki költözni Tokajból Újhelybe, mert Újhelyben a párosoknak a rendháza megszűnt, feloszlatták, az üresen maradt, és a piaristák akkor költöztek át Újhelybe, és a mai napig megvan a piarista gimnázium, kevesen tudjuk. Itt nagyon érdekes dolog, hogy amikor könyvekről és könyvtárakról beszélünk, hogy nemrégen ugye éppen a 950-es évforduló ürügyén emlékeztünk, hogy a Tokaji Városi Könyvtár 60 éves, ez is része volt a 900 meg része és a 950 éves évforduló jegyében történő programoknak, és akkor úgy eszembe jutott, hogy a mai napig is, mivel hogy Újhelybe költözött a Tokaji Piarista rend és a gimnázium, vitte a könyv állományának nagy részét, és ott még körülbelül 500 kötetnyi kötet. Tehát ha azt mondom, hogy 60 éves a Tokaji könyvtár, az lehet, hogy a könyvtár, de ha a könyvgyűjteméről beszélünk, az nem azonos, hogy a könyvgyűjtemény a könyvtár, mert nem hiszem, hogy a piaristáknak a könyvtáruk volt, de volt egy nagy könyvgyűjteményük, amiből most a mai napig is több száz fellelhető az újhelyi piaristáknál.
Térjünk vissza a tanulmányához, szintén öntől idézek, úgy fogalmazott, hogy a 18. század a templomépítések és a természeti csapások évszázada is volt. Mire utalt ezzel a mondatával?
Igen, hogy Tokajnak nagy előnye volt, hogy volt vára, de legalább annyira volt hátránya, hogy volt vára, mert mindig hadászati központtá vált, hadakozás központjává vált Tokaj. Ez nem csak építése, hanem elsősorban egy háború rombolással folyt. És hát tulajdonképpen, hogy a római katolikus temploma mikor épült, nekem az a véleményem, talán az első gondolatok között említettem, hogy ahol a vár megépült, ott már ott kellett lenni a keresztény életnek, a keresztény kultúrának és a templomnak. Mindegy, hogy az egy sátor formájában, mindegy az, hogy egy patis fal vagy valami, de jelen volt. De hát utána ugye a különböző viharos évszázadok pusztították, és hát így a 18. század azért a templomépítések évszázada, mert a korábbi természeti katasztrófák, elemi csapások, na de hát az emberi gyarlóságból fagadó tevékenység is nagyon sok templom pusztítását okozta.
Például?
Több templomunk, beleértve valamennyi keresztény templomot, több alkalommal a tűzvész martaléka lett. Ez természetesen abból adódik, hogy olyan építő anyagokat használtak még, ugye, amiben fából borították, zsindejtető, stb. Tehát ez nagyon tűzveszélyes volt. És hát, ha mondjuk a római katolikus templomra gondolunk, akkor ez legkorábban, amit építettek, újra építették tulajdonképpen 1744-ben, és ez még érdekes, a mai templomunk, ugye, Jézus szíve templomra van felszentelve, de korábban Keresztelő Szent János tiszteletére szentelték fel a korábbi templomunkat, és a mostani helyen, ami található, új alapokon le kellett bontani, mert annyira megrongálódott, hogy már felújítani nem lehetett, és 1909 és 13 között építették fel a jelenlegi templomunkat, és ezt szentelték fel Jézus szentsége szíve tiszteletére.
Nagyon szép helyen található mind a mai napig ez a templom, mondhatjuk úgy, hogy Tokaj belvárosában, központjában, szívében, közel található hozzá a plébánia is, tehát valóban egy ilyen történelmi környezetben.
Igen, és senkit nem akarok megsérteni, ugye egy kicsit az embernek a szíve, lelke mindig befelé hajlik, és nem önző módon merem állítani azt, hogy Zemplén egyik legszebb templom a Tokaj Jézus szíve tiszteletére emelt templom. Korábban ugye a kegyura a Rákóczi család volt, de 1710-es évek után a Rákóczi szabadság azt követően állami tulajdonban, úgymond a magyar állam tulajdonába került, és a pénzügyminisztérium volt sokáig a tokaji templomnak a kegyura. Tehát amikor újra építették a 1910-es évek elején, akkor a kegyúri jogokat a pénzügyminisztérium gyakorolta.
Tanulmányában arra is utal, és arról is ír, hogy hogyan alakult a település életében a görögkatolikus egyház jelenléte, a reformáció megjelenése és az evangélikus egyházközség életét is elemzi. Ahogy már említést is tettünk, és utaltunk is rá beszélgetésünkben, ezek a vallási felekezetek is jelen voltak és jelen vannak. Igen. A település életében.
Igen, mert hogy a keresztény egyházakról volt szó, természetesen ők is részesei a keresztény kultúránknak és hitéletünknek, és a görögkatolikus egyház hívei a 17. század elején érkeztek első alkalommal Tokajba, és akkor építették fel az úgynevezett cerkó templomokat, ez fából épült, mint ahogy a pincében, amikor tettünk a látogatást, említettem, hogy amikor a uszályokkal a sót szállították, nyilván nem vitték vissza az uszályokat folyammal szembe, hanem itt felhasználták, és ebből építették például akkor a 17. században az első fából készült görögkatolikus templomot. Ez természetesen hát a tűz és az árvíz ezt pusztította, és hát ugye a görög kultúrában, a görög hitvilágban a Szent Miklós püspök nagy tiszteletnek örvendés, Szent Miklós püspök tiszteletére szentelték fel. Ikonosztáza, becses emléke a tokaji művészeti élete, ami még ugye, hogy paphiánnyal küzdünk, és a parókus a másik három település lelkipásztora is, ugyanúgy, ahogy mondjuk a római katolikus esetében is a kertészatjának három, mert ugye van Botrokkeresztúr, Kisfalud, meg még a Takta közben is misézi filiája, köszönöm szépen. Nagyon szép, érdemes a művészettörténeti jelentőségét is megemlíteni a görögkatolikus templomnak a bejáratánál, már annál is inkább, mert egy helyi kiváló festőművész és tanárember készítette Makordi Sándor, aki a Debreceni Tanítóképző Főiskolán tanároskodott. Na és hát akkor, ha ugorhatunk, akkor a reformáció már az 1540-es években bontakozott itt ki a városunkban, és az 1600-as évek elején az első református gyülekezeti együttléte alkalmas idéglenes helyet a temető közelségében alakították ki, és majd ezt követően közel 100 éven keresztül magánházaknál, illetve veszélyfalú imatermekben, meg már korábban említettem az úgynevezett patis fal, ezt úgy készítették, hogy veszővel megcsinálták az oldalfalakat, függőleges ágakat megfonták, és sárral tapasztották be tulajdonképpen. És hát nagyon gazdag hitélet van a reformátusoknál, meg merem ezt kockáztatni, nagyon sokan járnak templomba, és a magyar államnak köszönhető is, hogy az elmúlt esztendőkben azt hiszem talán 500 000 forintos költséggel újították fel kívül belől, és a parókiát is rendbe tették. És érdekes, hogy lelki pásztorait 1544 óta ismerjük. Tulajdonképpen nem is a reformátusokat kellett volna, ha kronológiát nézem, hanem a evangélikusokat előrébb venni, mert nekik ugye az egyházközség a 16. század első felében jött létre, és hát ők is magánházaknál tartották az első istentiszteletüket, és a római katolikus parókia melletti épületegyüttest megvásárolták, és itt alakították ki az imatermüket. Ezt is már említettem korábban, sajnos ezt, mivel kevés gyülekezeti taguk volt, el kellett adni, eladták. Először átadták a városnak, azért adták Tokaj városnak át, mert az evangélikus egyházközség tulajdonában lévő, nevezzük az imaterem és parókia, amit használtak a templom mellett, ott 4 vagy 5 lakó volt, és ők nem tudtak elhelyezésükre gondoskodni, így átkerült a polgármesteri hivatal tulajdonába, és a polgármesteri hivatal, pontosabban az önkormányzat értékesítette, és most magántulajdonban van, felújítása folyik, bizonyára tetszett látni, hogy ott egy panziót alakítanak ki. Én nagyon sajnálom, legalább a templom része maradt volna meg, hát az lenne mondjuk még szép, szebb, hogy meg kellett volna hagyni legalább a homlokzatát. Bocsánat, ha mondhatok ilyet, hogy Erősvár a mi Istenünk nem zavart senki, és egyébként egy evangélikus kultúrát bemutató, gyülekezetet bemutató kiállításot lehetett volna gondoskodni. És ami még a most ugye felújításra kerül a említett ortodox szerb templom, ez amikor a 16. században elsőként érkeznek ide a szerb terepesek, akkor egyben megjelennek a görög kereskedők is, és itt azt még érdemes megemlíteni, hogy létezett ugye éppen a szőlőbor kultúrával kapcsolatban a Orosz Borvásárló Bizottság, amelynek nyilván a többsége ortodox vallás gyakorló volt, és ez a bizottság, ez körülbelül egy 30-40 fős társaságot jelentett, és 1790-ben építik fel templomokat. És még 1785-ben 33 ortodox házban laktak családok, viszont már 1910-ben nem, és ezt azért megőrizte a város nagyon helyesen és nagyon szép gondolatként a templomot. A mai napig is ugye áll ez a templom, és korábban, amíg nem kapta vissza az orosz ortodox egyház, addig helytörténeti múzeum, illetve Tokaji galéria működött a falai között, sőt, rövid ideig még házasságkötéseket is tartottak a falai között. És akkor annyi, hogy 2018-ban visszaadta a magyar állam az ortodox híveknek, jelenleg a Moszkvai Patriarkátus Magyar Ortodox Egyházmegye Tokaji temploma. Címünnepe ugyanúgy, mint a görög katolikusok esetében, itt is Csodatevő Szent Miklós püspök. Jelenleg ugye a teljes körű felújítása folyik, és ami nagyon érdekes számomra, hogy 2023. június 15-től van felszentelt papja Szegedi István személyében. Ez azt jelenti, hogy a Szegedi István nemrégen, ugye, ahogy említettem, szentelték papá, 15 éven keresztül az ortodox egyházmegyének a diákonusa volt, tehát annyit kellett várni a felszentelésére, tehát ilyen hosszú ideig volt. És hát itt, ha szabad megemlékezni, egy lassan már itt a végéhez érve, hogy volt többek között, hát több kiválósága is a városnak a régmúlt időből. Itt csak egyetlen egyet említenék meg, Mosolygó József parókus atyát, aki a görögkatolikusok kiválóságának mondhatjuk. Nagy barátja volt egyébként Mosolygó József Béres Béla esperesünknek is, tehát nagyon kedvelték egymást. Ő mondott búcsúbeszédet, Béres Béla, esperes urunk mondott Mosolygó József sírja fölött. És ha szabadna őt idézni, Mosolygó József parókus, hogy a Tokaj monográfiájában milyen véleményt alkotott, idézem: Tokaj azon kevés és dicséretre méltó települések közé tartozik, ahol vallási völlögás dacára nincsen, hogy falai között az összes keresztény vallás felekezet képviselve vannak. Nem csak a mindenkori lelkészkedő papság érdemez, hanem a híveké is. És érdekes, tényleg így van, hogy soha nem volt, legalábbis sem hagyományainkban nem tapasztaltuk ezt, sem írásban, hogy valahogy is, hogy ahogy említettük a beszélgetés során, hogy 7 templom, ez 7 felekezet, hát keresztények, 7 felekezeti templom, soha nem volt villongás, sőt, itt a zsidó kultúrtörténethez, valláshoz tartozókkal sem volt semmi nézeteltérés, tehát békességgel megvoltak egymással, és itt Mosolygó József parókus atyának teljes mértékben igaza van. És érdekes dolog, hogy említettem azt, hogy tulajdonképpen a nyelvi nehézség sem okozott gondot, annak ellenére, hogy a templomokban a szent litúriát, vagy az istentisztelet imaórákat például a 18. században, vagy még ezt követően rövid ideig, magyar, latin, egyházi szláv, bizánci, görög, német, tót és héber nyelven végeztek. Tehát ez azért, hogy 7 temploma volt, meg ilyen sokszínű volt az istentisztelet, a szent liturgia, ez annak is köszönhető, hogy a borkereskedelem vonzotta ide a különböző nemzetiségű embereket, és ezek a különböző nemzetiségű embereknek megvolt a maga istentiszteletre alkalmas helyük, hát ezért is alakult ez így, vonzotta őket ide.
Így hangzott tehát tanulmányának fontosabb momentumai. Még egyszer ismételjük el a legfontosabbakat a végéhez közeledve. Ugye ebben a tanulmányban tehát a 950 éves Tokaj keresztény világának évszázadait tekintette végig, és hogyan fejezi be a tanulmányát? Milyen konklúziót, milyen összegzést fogalmaz meg a 950 éves Tokajjal kapcsolatosan?
Én örömmel gondolom azt, hogy a városunk jubileumi 950. esztendejét gazdag és változatos eseményekkel ünnepeltük meg, és a kereszténységünk kezdeteire történő visszatekintő múltidézésünk is alkalmat nyújtott arra, hogy végig tekintsük ezt a 9,5 évszázadot. Önmagában érdekes, megható, tanulságos, szép, és hát örömteli dolog visszaemlékezni. Még azért annyit tessék megengedni, hogy a mostaniakról beszéljek, tehát ne feledkezzünk meg a mostani lelkészeinkről.
A múlt után érkezzünk meg a jelenbe.
Mert a tanulmány, igen, bátorkodtam megemlíteni azt, hogy hát amikor Mosolygó József görögkatolikus parókust említették, és akkor azt mondta, hogy nem voltak vallási ellentétek, ez a mai napig is. Már most úgy mondjuk, hogy az ökuméniában jelen van, tehát nagyszerűen együtt vannak a keresztény életben, a hitvilágban, a kultúrában, a jelenleg itt lévő és tevékenykedő papjaink, ugyanúgy Gerlai Pál, a evangélikus lelkészünk, Gorsa György, a parókus esperesünk, a görögkatolikus Kertész Ferenc atya, Szeged István, az új ortodox papunk, és hát Tóth Orsoly, a lelkipásztor asszony, és őt is az ökuménia teljes nyitottsággal a keresztények egység törekvése, igényei szelleme hatja át. Tehát, hogyha a keresztény hitvilágunkat és kultúránkra visszatekintünk, akkor évszázadok óta, tehát az első templom, ami a várral megjelent, a mai napig is tényleg a szeretet és a békesség és a együvértartozás érzése hatja át.
Köszönöm szépen a beszélgetést Várhelyi Gyula művelődés szervezőnek, könyvtárosnak.
Köszönöm szépen, én is nagy öröm volt számomra, hogy önnel beszélgethettem, és hát remélem vannak olyan gondolatok, amit majd sikerül a Szent István Rádión keresztül másokkal is megosztani.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok önöknek, a viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat jövő héten csütörtökön reggel 8 óra 15 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszain.